ez egy régebbi előadásunk, és azt is mondhatnám, hogy benne van a vérünkben, de mindig van egy-egy próbával egy felújítás, nem, Botika?
7 éves
talán.
Igen, és volt, hogy kimaradt fél év pandémia, de azért játsszuk és visszük. Ha jól tudom, most is lesz egy kiszállás, ugye Sepsiszentgyörgy.
Igen.
Lehet, hogy azért tűnik nekem így, mert hogy 5 vagy 6 évvel ezelőtt láttam, amikor bemutattátok Iván Viripályev szövegét a színpadon, és milyen kihívásokat jelent nektek? Hát részegen, nem tudom, a világ nagy kérdéseit kutatni, meg egyáltalán hát részegnek maradni. Számomra zseniális, hogy hogyan lehet azt a határt megtalálni, hogy az ember részeg legyen, de hogy valahogy a valóságban is maradjon 2 lábbal.
Hát elég sok dülöngélés előzte meg ezt a részegséget, tehát 1 hónapig dülöngéltünk keményen. Tényleg azt éreztem, próbák végén el vagyok szédülve, tehát hogy ezt hosszasan fenntartani. De van a testemlékezetünkben egy gomb, amit ha előadás kezdéskor megnyomsz, akkor behozza ezt az érzetet. Tehát hogy természetesen nagyon haszna volt ezeknek a próbáknak. Az is kérdéses volt, hogy részegek legyünk-e, ugyanis több rendezői koncepcióban csak pusztán egy ilyen illuzórikusan nem részeg állapot, inkább egy ilyen emelkedett állapot. Vagy Halsányi Zsolt rendezte most a Színi Egyetemen, és nagyon jó, akit igazából érdekel a színház, a 2 részegek előadás párhuzamossága, megnézni mindkettőt koncepcionálisan, a szereplők feltérképezése, hogy vannak ezek interpretálva, minden rendező mit szeretett volna. Nekem a föld a kihívás a részegekben.
Jaj, az nekem is. Igen, ott hempergünk többek között. Nagyon érdekes. Bemutatom, ezt el szeretném mondani, hogy az egyik kollega mondta, hogy tapsend előtt, hogy nem iszunk meg egy kort valamit, kocincsunk.
És mondtam, tényleg? Hogy
minek? Várj egy picit, hát még mindig részeg vagyok. Tehát.
Mert magadnak is elhiszed.
Hát igen, hát 3,5 órát azért mégiscsak lődörgünk, közben koncentrálunk, figyelünk egymásra.
Melyek azok az emlékezetes részek az előadásban, amit ki tudnátok emelni? Ugye a sok év játszás során bizonyára megmaradt egy-két olyan pillanat a színpadon, ami érdekes sztori, tehát ugye akár mesélitek többször is, hogyha összeültök, vagy feljön, mint jó emlék.
Hát én a citromos jelenetemet imádom, alig várom, hogy az következzen, amíg ők szegények itt összevitatkoznak Galló Ernőkével, én a citromot gyilkolom majdnem 1/2 órán keresztül, és hát amikor Kisvárdai fesztiválra mentünk a tavaly, ez az aljas citrom kitolt velem, és beesett az asztal alá, ami egy bűvész mutatvány volt, hogy részegen, lődörögve, szédülten, hiszen előtte nem tudom a citromot eltalálni, hogy belevághassam a dzsinembe, és be kellett másznom az asztal alá, hogy mondjam, röhögtem magamon, meg a helyzeten. Igen, nekem ez mindig eszembe jut. Vagy várom, hát ha ellődörög az a citrom, belemegyünk.
Neked volt ilyen, Botik?
Hát én a csoportos jelenetet emelem ki mindig, amikor van egy ilyen csoportos erotika, ami valóban a földdel együtt jár, tehát ott a földdel, ott koszolódunk azzal, valahogy nem tudok megbarátkozni. Egyetértek, hogy az előadás szerves része, de valahogy mai napig nem tudok megbarátkozni.
Nagyon nehéz koszosan utána, tehát füled, orrod, szád, igen, körmeid, igen, igen. Tehát hogy nagyon sokat kell tisztálkodni utána, hogy valahogy ebből a virágföldből kimosakod magad.
Tehát nem elég egy zuhany vagy kettő, tehát azt tényleg.
Nem kerázzál. Próbáltatok lebeszélni a rendezőt erről a jelenetről? Nem voltak kísérletek erre nézve?
Utolsó percben adta be a földet, tehát tudtuk, hogy ez a koncepció. Mi sem találkoztunk igazából a főpróbák alatt, de én hiszek Rádunnak a koncepcióiban. Tehát hogy annak van egy energiája, egy nagyon erős elképzelése is. Ahogy ezek az emberek tisztán bejönnek, kiöltözve, gyönyörű frizurával, és 5 percen belül koszosak lesznek, és elkezdenek, mint a disznók bele a sárba fetrengeni. Ennek van egy jelentősége.
Egy nagyon erőteljes jelzés értéke.
Üzenete, igen.
És tud segíteni benneteket a játék folyamán azon túl, hogy nehéz belebánni, meg hogy egyáltalán, hogy ott van körülöttetek, nem? Tehát, hogy nektek is tud segíteni, vagy csak kihívás?
Botika, te aztán igazán, te vagy a legkosszabb beszélő.
Én nem kímélem magam, tehát nem kímélem, nem, és nem is a föld nálam annyira, mint a meleg néha. Mert néha nagyon-nagyon-nagyon melegben játszuk, ez időszaktól is függ, a kis teremtől is függ, de tényleg valóban volt olyan, hogy kb. 40 fokra felment a hőmérséklet, és az már
én koszosan. Mikor
izzadsz is, koszosan is, koncentrál is, játszál is, élvezd is.
Tud olyan feszültséget generálni ez benned, ami segíti a szerepedet?
Mindig feszültség van bennem, mielőtt bemegyek. Ez a próba folyamatnak köszönhető. De amikor benn vagyok, akkor már nincs gond. Nincs. Tehát...
Illetve nekem az a második felvonás elején inkább azon kívül, hogy átmegy a megcsalt feleségen a helyzet, a szituáció, de egyszer csak így nézővé is válok az előadásban, hallgatom Botikát és Noémit, és amikor szépen egymásra rémelnek, hosszú monológok vannak, amit csak ámulva nézek, mint feleség, és nem hiszek a füleimnek, hogy el fog hagyni a férjem, azt nagyon jó. Mindig kimegyünk és nyugtázzuk, hogy milyen szépen dolgoztatok, vagy milyen jól ment ma, vagy jó ezt hallani.
Itt van előttem Vörös Sándor a Másnapos című verse, amit mindenképpen kikerestem itt, miközben a Részegek című előadásról beszéltünk, és ajánlom figyelmetekbe, bizonyára ismeritek, de felelevenítve gyönyörűen hozza azt az állapotot, amibe önszántából keveredik bele az ember, mégis a végén van egy nagyon erős bűntudat, egy nagyon erős koszossági érzés, és hogy nem tudja, hogy történt ez az egész.
Illetve hát kérdezzétek a pillanatokat, köszönöm, majd újraolvasom. László Csabának a monológia a második felvonás második jelenetében van, amikor hiányzik a kontaktus, vagy hogy elveszítettük a kontaktust az életünkben. Ez nekem ez a monológ, ez tehát nem csak, hogy zseniálisan megvan írva, és László Csaba nagyszerűen mondja, de mindig szíven üt. Tehát ott hátul lődörgünk egy sorban, és olyan jó hallgatni, alig várom, hogy következzen ez a monológ. Illetve, hogy nem soká, tehát április végén az iráni konferenciát hozza a Csepszentgyörgyi Színház, és ott is ez a új Viripájev szöveg. Nagyon szeretem a szövegeit, meg a filozófiáját, meg a világnézetét. Nagyon kíváncsi vagyok erre a szövegre, hogy ott mit írhatott. Vagy hogy milyen monológok vannak, vagy mennyire mondhatóak, vagy milyen szerepek, vagy miről szól. Nem olvastam a szöveget.
Egyébként engem is nagyon felkavart az előadás, ugye a részeg ember hát nagy-nagy igazságokat tud kimondani, vagy legalábbis kérdezni úgy az életről, meg úgy a világról, és az az igazság, hogy az ember úgy megy haza, hogy ezeket úgy át kell beszélje lefekvés előtt, mert hogy van mondani valója, és ezek a kérdések bennünket is foglalkoztatnak, úgyhogy köszönjük szépen nektek, hogy ezen a héten újra szemtanúi lehetünk akkor ennek az előadásnak, és itt van még, vagy itt lesz még az Igazság gyertyái, amely szintén hát egy nagy történet. Most pénteken, ugye? Nagy pénteken és szombaton, ha jól emlékszem, így mondtad. Igen.
Szombaton két előadás van, 3 órától és este 7 órától.
Hát B. Fülöp Erzsébet enged meg, hogy neked először is gratuláljunk az Uniter díj jelölésért.
Hát már 3-szor voltam jelölve, egyszer sem adták ide, úgyhogy meglátjuk, köszönöm szépen.
De azt tudjuk, hogy Kovács Márta neked egy szerethető karakter, egy nagyon szerethető karakter.
Hát kívülről talán egy szörös szívű nőnek tűnik, vagy egy ilyen érdesebb székelyasszonynak, de én alig várom, hogy játsszuk, mert egy hónapja nem játsszuk, és már így ma is arra gondoltam, hogy át kell vennem a szöveget, de még nagyon sok idő van addig, de valóban nagyon várom, hogy még mi történik. Ugyanis Sepesztyén apa irányításával nagyon felszabadította a színészi eszközhasználatot, tehát adott egy szabadságot. Próbák folyamán megvan kialakul a partitúra, de ezen belül olyan jó keresgélni, hogy ma hogy jön ki az az állapot, vagy mi történik köztünk abban a jelenetben, vagy nagyon jó, természetesen Székely Csaba szövege is egy nagyon jó helyzeteket teremt, nagyon sok árnyalatot ennek a nőnek, illetve ami fontos egy színész karakteralkotásában, hogy valahonnan valahová tart a szerep, és ezt is ezt a szétesettségét olyan szépen megírta Csaba, hogy a végén már így nem is beszél, meg el is veszíti az orientációs pontjait. Szóval nagyon hálás vagyok ezért a szerepért, Csabának is, Abának is, és a kollégáimnak, akikkel együtt, mondjuk Botikával éppen nem vagyunk sokat jelenetben.
Nem vagyunk sokan, de én is nagyon-nagyon szeretem. Sokszor nem is tudom, hogy miért, de valószínű, hogy egyrészt a szerepért, de hát úgy mondhatom azt, hogy lubickolok benne, ha mondhatok ilyet. Meg egy nagyon kellemes munkafolyamat volt. Nagyon-nagyon, mondhatom, laza, de ugyanakkor koncentrált. Én nagyon szerettem minden pillanatát. Nézni és benn is lenni, oldalról is, nézőtérről is, és hát nem az első, ugye, hogy Csabával dolgozunk, meg Abával. Én Abával legalább 10-szer dolgoztam, tanárom is volt, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem az Igazság gyertyáit.
Hát nincs neked könnyű szereped olyan értelemben, hogy a nézőknek a szimpátiáját azért nem mindig tudod elnyerni.
Ezt hallottam visszajelzést.
De hát ez a jó, hogyha ezt meg tudod értetni, ugye te vagy az ellenpólus tulajdonképpen, meg a valóság egyik képviselője, mert miért tagadnánk, hát ugye ilyen is volt a második világháború során, hogy valaki azt mondta, hogy igaza hát, van a vezetőknek.
Hát a nyáj szellemben ez a júnyi, erre mondják, hogy júnyi lesz, tehát hogy visz magával a... Igen, nem gondolom, hogy feltétlenül egy gonosz valaki ez az unitárius lelkész, de hogy a politika, az a akkori politika, meg a nem tudom, ami a levegőben van, az visz magával. Hát mindenki mentette a menthetőt.
Így vagy úgy? Így vagy úgy. Kommunista időkben is.
Kommunista időkben ugyanez volt.
Igen. Illetve hát ez illuzórikusak ezek a szerepek, tehát nem egy konkrétum. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy milyen felekezethez tartozó a néző, vagy hogy érzi magát, hogy az illető pap esetleg beárulja a falut, mert ez van tematizálva az Botika szerepének esetében, hogy ez fikcionális ez a szerep, tehát hogy ez nem biztos, hogy így történt, vagy nem ebből kell kiindulni, hogy jaj, Istenem, ennyi, milyenek a bizonyos felekezetet képviselő papok.
Így van.
Igen, csak hogy a szervilitást valamilyen formában azért érdemes megmutatni, mert sokszor az ember nem is érzi, vagy nem is fogalmazódik meg saját magáról, hogy szervilis, hogy kiszolgálja a hatalmat. És ezzel rengeteg kárt tud okozni.
Igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy Székely Csaba felnagyított egy picit ezeket a szerepeket. Tehát, hogy ezek valóban élő figurák voltak, de egy picit szándékosan felnagyítva.
Végül is így tud drámai lenni.
Így tud drámai lenni.
Igen, illetve így tud tükröt tartani.
És nyilvánvaló lenni. Ugye?
Igen, mennyire szolgáljuk ki, és hát az az igazság, ismerjük be, nagyon kevés bátor ember van a rendszer szorításában. Tehát, hogy azt hiszem, most lassan kis hősök ezek, akik mégiscsak gondolkodnak, és valamit esetleg másképp, igen, és a rendszer ellen képesek akár fellépni.
És hát ilyenre is láthatunk példát az igazsággyertyáiban, akkor mondjuk még egyszer jó, hogy pénteken este 7 órától, illetve szombaton délután 3 órától és este 7 órától, de előtte még akkor van a Részegek szerdán este 7:30-tól a Nemzeti Színházban, és még vannak kérdéseink, pontosabban a Bari Paklinak lesznek kérdései hozzátok, jó? Arra kérünk, hogy húzzatok egy-egy kártyát.
Itt van egy kártyapakli előttem, így fogom kiteríteni most nektek a lapokat, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy én választottam nektek kérdést, arra kérlek, hogy te is, Boti, húzzál egyet.
Biztos össze volt rázva.
Össze volt rázva.
Így azért konkrétan nem szokták megkérdezni.
Gyerekjáték. Tehát nagyon egyszerű kérdések vannak előttetek, amire hát, ha sikerül őszintén válaszolnotok. Milyen kérdéseket kaptatok? Bőzse?
Életed leggázabb helyzete.
Hoppá.
Igen, hát ezek tanítanak bennünket, hogy elkerüljük a következő hasonló helyzetet, hiszen ha mindig ugyanabba a gödörbe beleesünk, akkor semmit nem tanultunk. Én egy rendezővel való vitatkozásom ugrott most be, amikor azt éreztem, nagyon igazságtalan a helyzet, és ordítottam színpadon, és azt vettem észre, a kollégáim a kulisszában nagyon elkerülnek, pedig gondoltam, most az igazság gyertyája vagyok, de nem az igazság gyertyája előadáson belül történt, majdnem egy 15 éves sztori, és azt láttam, mindenki nagyon kerül. Igaz, hogy kivörösödött képpel, meg kitágult orcimpával mentem a kulisszában, majdnem egy szerepet is visszaadtam emiatt, és aztán megoldódott, de nagyon nem voltam büszke erre a helyzetre, és valahogy azt gondolom, hogy azért vagyunk emberek, hogy ne állatok legyünk, és én körülbelül így dekódolom ezt a viselkedésemet, hogy nem szabad kiengedni a gőzt, vagy hogy nem... És most
vagy nem be, így, vagy nem így.
Természetesen, tehát valamilyen módon, még ha igazságtalan helyzet van is, valahogy másképp kell kommunikálni, mert azért vagyunk emberek, és most az ugrik be egy... kollégám mesélt, aki Tájföldön volt, hogy náluk a legnagyobb szégyen keleten, ha kimutatod a dühödet, mert azt jelenti, hogy te még állati szinten vagy. És mindenki mosolyog, hogyha keleten utazol, és mindenki nagyon kedves, mert ők ezt megtanulják a kultúrájuk során. Mi meg, visszatérve az én helyzetemre, ordítunk, mint az állat. Szóval...
Jó, de azt tudjuk, hogy milyen fiziológiai hatása van a dühnek a szervezetünkre, tehát valahol ki kell engedni a gőzt. Ezt a keletiek hogy csinálják? Hogy
bölcsességből. Bölcsességből csinálják. Tehát, hogy amikor, és erre metódusuk van, sajnos nekünk nincs. Tehát amikor érzed, hogy a düh kitörne, akkor tetten éred, tudatosítod, és mindig az áll mögötte, a saját tudatlanságot. És ez nagyon meglepő, ez az ők szentenciájuk. Nem a másikkal van baj, veled van baj, hogy valamire vevő vagy, amit nem oldottál meg. És hát azóta dolgozom ezen, és olyan büszke vagyok, amikor érzem, hogy a dű már csirájában ott már tágul az orcimpám, már vörösödök, már a szívemnél érzek egy erősebb dobogás. Hoppá, ez az.
És
érdekes,
éred.
Hogyha tetten éred, elmúlik. És akkor igen, megpróbálod megoldani emberi módon.
Bözsek, köszönjük szépen. Boti, mi a te kérdésed?
Hát én mi a legjobb és a legrosszabb tulajdonságod?
Nem is olyan egyszerű kérdések ezek. Azt hittem, hogy könnyen lesz.
Össze volt rázva a kártya, úgyhogy.
Igen. Hát én lassú vagyok, és mondhatom lusta. Nagyon nehezen állok neki, akár még szöveget is tanulni. De amikor meg beindul, akkor talán ez az, ami nekem rossz tulajdonságom, és ebből még sok minden fakad. Nem szeretnék részletekre kitérni, de ez ami rossz. És ami a legjobb az, hogyha hát nem is tudom, elég Bözse tudja, hogy elég introvertált vagyok. Úgy.
Ezt jó tulajdonságnak tudod be?
Azért gondolom, hogy igen, mert mikor megnyernek engem, vagy én megnyerek valakit, akkor viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudok szeretni emberileg, és nem csak emberileg, meg... Tehát akkor tényleg, hogy...
Meg is nyílsz.
Igen.
Tehát, hogy bármiben, tehát tényleg bármiben kapható vagyok.
A jó tulajdonsághoz hozzáadhatok valamit, Botika jó tulajdonságához?
Köszönjük, igen.
A csónak premierén rácsodálkoztam Botikára, és azt gondolom, hogy egy színház történeti pillanat részese voltam, ugyanis nem csak a Bocsárdinak a zseniális színészvezetése érződött, de Botikának az a fajta, és ezt nem mondtam el neked, épp mondtam a lányoknak, mielőtt bejöttél volna, hogy abban a nevetés pillanatban nem estél ki a szerepedből. Fenntartottad azt a ritmust, ahogy fel van vezetve ez a karakter. Még improvizáltál is benne, cukorkával kínáltad a kollégát, de főként az volt feltűnő, hogy játékpartnerré váltál, ami mondhatni természetes, de mégsem az, mert egy picit hosszabb pillanat volt, ami nem az előadás részéhez tartozott, és hogy nem estél ki a szerepedből, improvizáltál, cukorkával kínáltad a kollégát, tehát ez számomra tehát nagyon rád csodálkoztam, és gondoltam, nem írom meg SMS-ben, majd személyesen megbeszéljük, körbebeszéljük ezt a pillanatot, hát itt volt a pillanat, köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük, hogy több
szemközt
fölköztetted ezt. Gratulálunk mi is az előadáshoz. Nem sokára pótoljuk mi is, hogy majd legyen személyes élményünk is.
Visszavárunk titeket, B. Fülöp Erzsébet és Kovács Botond. Vigyázzatok magatokra, gyertek még.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.